91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban. A Patrióták áttörést értek el, közreműködésükkel létrejön egy munkacsoport az Európai Parlamentben, amelyik kivizsgálja az NGO finanszírozások gyanús szerződéseit. Tájékoztatott a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Közölték a Patrióták Európáért frakció elsőként több adatigényléssel világított rá arra, hogy az Európai Bizottság több mint 37 ezer szerződést kötött civilnek nevezett szervezetekkel összesen 2800 milliárd forint értékben, és mint megjegyezték, az európai adófizetők pénzéből. Ezek közül számos szervezet politikai aktivistaként működik, és olyan célokat szolgál, mint az illegális migráció elősegítése, vagy a zöld ideológia erőltetése a gazdák, a vállalkozók és a határvédelem rovására. Hívták fel a figyelmet. Magyarország és Szlovákia közösen tiltakozik a közép-európai energiabiztonságot sújtó közös brüsszeli kievi javaslattal szemben. A von der Leyen-Zelenszky javaslat elképesztő nehézségeket okoz egész Közép-Európának, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Pozsonyban. A tárcavezető Juraj Blamer szlovák külügyi és európai ügyekért felelős miniszterrel történt találkozója után elmondta, Magyarországon és Szlovákiában is veszélybe sodorja a von der Leyen-Zelenszky terv az energiaellátás biztonságát, és nagyon komoly áremelkedésekhez vezet ez a javaslat mindkét országban. A javaslat egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy itt, Közép-Európában úgy alakult ki az energiaszállítási rendszer hosszú évek, évtizedek beruházásainak nyomán, hogy az Oroszországból származó kőolaj és földgáz nélkül egyes országok, így Szlovákia és Magyarország ellátása sem oldható meg biztonságosan, mondta Szijjártó Péter. Ukrajna uniós felvétele gazdasági és politikai értelemben is tönkreteszi Közép-Európát, mondta az országgyűlés elnöke az IconFest 2.0 gazdaságpolitikai konferencián és fesztiválon tegnap Tarcalon. Kövér László hangsúlyozta, Ukrajna felvétele az Európai Unióban az agrárium számára mindenképpen gazdasági katasztrófát jelentene, az Európai Bizottság pedig gazdasági értelemben likvidálja az uniós termelőket azzal, hogy az ukrán mezőgazdasági termékeket ráönti Európára. A házelnök a konferencián kifejtette, hogy a szomszédos ország felvételének nem csak gazdasági, hanem politikai következményei is vannak. Mint mondta, az unió belső döntéshozatali mechanizmusainak átalakításával csökkentik, gyakorlatilag nullára írják a konszenzussal meghozandó döntések témalistáját. Most még egyelőre csak a kül- és biztonságpolitikában akarják ezt Brüsszelben, de valójában át akarnak térni a többségi döntéshozatalra, hangsúlyozta Kövér László. Makó Mari casting direktor, Pirog Gábor kaszkadőr szakértő, Temjén Ferenc dalszövegíró énekes, Bordán Irén színművész, Gálfi László színművész, Robert Lantos producer, valamint Koltai Lajos operatőr rendező vehették át a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál életmű díjait tegnap este a Balatonfüreden tartott gálán. K.L. Kövesel Csaba, a Magyar Mozgó Képipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke köszöntőjében kijelentette, a magyar filmipar és filmgyártás szemmel láthatólag csúcsformában van, sorra születnek a magas színvonalú alkotások, melyekből közönségsikerek lesznek a mozikban, a TV képernyőkön és a streaming felületeken, mondta. Ugyanilyen fontosnak nevezte a hagyományt és a gazdag örökséget, amely a magyar filmkészítés 120 éve alatt ránk maradt. Végül az időjárásról. Ma is száraz, derült időre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. Délután 23 fok köré melegszik a levegő. Holnap is marad a napos idő, csapadék nem lesz. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalákra együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. június 21-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Katrics Krisztina, az Örökségalkotó műhely tulajdonosa lesz, akivel beszélgetünk egyebek mellett arról, honnan jött a hímzett ruhadarabok megvalósításának ötlete, hogyan segítette ezt a folyamatot az, hogy a tudással rendelkező hölgyek kézzel hímezték ezeket a kelméket, miért volt szükség végül a gépi segítség bevonására, és hogy milyennek képzeli el szeretett üzlete jövőjét.
Jött a hölgy, és akkor kérdeztem, hogy na most választhat, hogy melyikből varasson, vagy varjuk be a blúzt, és mondta, hogy kiválasztotta az egyik legkevésbé szépet, tehát ami nem volt tökéletes annyira, és én nem értettem, hogy ezt miért, és mondtam, hogy nem a másokat választja, hisz az sokkal szebb, és akkor megsimogatta a kicsit hibásabb hímzést, és annyit mondta, hogy azért, mert ez olyan kedves.
9 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk. Ma Tiszafüredre megyünk a 6. Tiszatavi PET kupára, ami a PET palackokból készített hajók hulladékszedő versenye a tóparti nádasokból. Előzetesünkben Doró Viki, a főszervező beszél.
Keresés, kutatás az ártérben, és hát folyamatosan figyeljük a vízügynek a weboldalát is, hogy várható-e addig még árhullám, ami esetleg átmozgatja azokat a gócpontokat, azokat a petbányákat, amiket megtaláltunk, mert bizony ez is elő szokott fordulni, hogy mi bejelölünk, van egy Threshout applikáció, amire fel tudjuk venni a szennyezett pontokat, és amikor odaér a verseny, kiderül, hogy egy árhullám átmozgatta, és ahol korábban volt hulladék, most egy kilométerrel odébb került át. Úgyhogy ez egy nagyon sziszi-puszi munka, de már így 13 év távlatából felvértezve vágunk bele minden évben.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban megismerhetik a több mint 30 éves EGRI lokálpatrióta egylet tevékenységét, a Gondos Óra országjárás EGRI programját, és a nyári diákmunkával kapcsolatban is hallhatnak hasznos információkat. Ajánlunkban Jó Gézát, a Kormányzati Szolgáltató Központ Gondos Óra program kommunikációs és marketing vezetőjét hallják.
Több mint 800 ezer felhasználó, illetve regisztráló személy van, aki már a gondos órát használja. Ez egy nagyon nagy szám, és örültem, büszkék vagyunk rá, hiszen ez a rendszer, ez a kis óra, akit nagyon-nagyon sokan inkább csodaórának titulálnak, de valójában az a neve, hogy gondos óra, rengeteg életet mentett meg, közel 60 ezer ember életét mentette meg, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fantasztikus szám.
Napról napra című összeállításunkban ugyanebben az órában különleges ízesítésű cseresznye és mejdzsemek elkészítését, valamint a kovászos uborka receptjét ismerhetik meg. Rövid bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén, én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát.
10 órakor kapcsoljuk az EGRI bazilikát, ahonnan a pap és diakónus szentelést közvetítjük, melyet Ternyák Csaba egriesek tart. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk.
I used to own. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs singing. Even a mirror, my sword and shield, my missionary.
Beszélgetés.
A következő percekben Katrics Krisztina, az Örökség alkotó műhely tulajdonosa lesz a vendégünk, akivel beszélgetünk egyebek mellett arról, honnan jött a hímzett ruhadarabok megvalósításának ötlete, hogyan segítette ezt a folyamatot az, hogy a tudással rendelkező hölgyek kézzel hímezték ezeket a kelméket, és miért volt szükség végül a gépi segítség bevonására. De arról is szólunk, milyennek képzeli el szeretett üzlete jövőjét. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sokan ismerhetik, akadhatnak, akik kevésbé ismerik. Egyébként az Örökség alkotó műhely Andornokon található, és ennek most már egy egész hosszú története van. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Mondjon az Isten szép napot mindenkinek!
Honnan is kezdődött az Örökség alkotó műhely ötlete, honnan jött és hogyan tudott megvalósulni?
Hát az idő az elég hosszú, mert 15 évre mutat vissza. 2009 környékén kezdtem el hímzett ruhákkal foglalkozni. Amit el szoktam mondani, hogy első nagy felindulásból én szerettem volna ruhát, és mivel hogy azok a ruhák, amik ezek az igazi népi, hagyományos fazonban készültek, kövérítettek, és nem nagyon tetszett a testemen, ezért csináltattam magamnak, és ez olyan jól sikerült, annyian dicsérték, hogy aztán gondoltam, hogy másoknak is megcsinálom. De hát azért ez nem volt ennyire egyszerű, elég hányattatott volt az út, ami idáig vezetett.
Akkor tájt már egyébként kapott egy újabb lendületet? Volt ennek egy új hulláma ennek a hímzett szövetnek?
Hát gyakorlatilag akkor tehát 2-3 alkotó volt Magyarországon, aki foglalkozott ezzel a vonallal látható módon, és én is az első fecskék egyike voltam, aki ezzel foglalkozott. Úgy én azt gondolom, hogy a matyó népművészetnek a megújításában azért az Örökség alkotó műhely mérföldkő.
Ha már beszélünk arról, hogy itt hímzett, ténylegesen hímzett ruhákról van szó, említsük meg azt is, hogy nagyon sok van olyan a piacon, ami hát inkább azt mondanám, hogy nyomtatott formában adja vissza ezeket a motivumokat. Hogyan változtatta meg a piaci változás az ön vállalkozását?
Az, hogy egy picit igénytelenedés irányába mutatott ez a folyamat, ez én azt gondolom, hogy természetes a piac abszolút tulajdonsága. Az én piacomat azért nem érintette, mert hogy mi alapvetően magas minőségű, tehát ezzel a prémium kategóriával foglalkozunk, és ott megteremtett piacirésünk vagy potenciálunk azért ilyen szempontból az megmaradt. Azért azt kell látni, hogy a asszonyok régen én kézzel hímeztettem, tehát hogy asszonyok hímeztek, és az idős hölgyek, ők elfáradtak. Sok minden történt részben, a koruk részben, ez a órában való megfizethetőség egészen ellehetetlenült, és muszáj volt egyébként gépi hímzésre nekünk is áttérni. Mi nagyon magas minőségben hímzünk géppel, nagyon nagy öltésszámokkal, tehát ilyen több százezres öltésszámokkal dolgozunk, ami komolyan látszik a munkáinkon. És egy picit azért megváltozott a világ, bár én tudok drukkolni kézzel is, meg tudok mindent ugyanúgy csinálni egyébként, mint a régi technológiában, ahogy adott volt, viszont jelenleg azért digitalizálva vannak a minták, és gép előtt, számítógépes monitor előtt mozgatjuk el a mintákat, hogy azok szervesek maradjanak, és ott alakítjuk ki egyébként azt az új formát, ami éppen az adott ruhára rákerül, mind a szabásvonalakat érintve, és hogy ne legyen elvágva a minta, a szakralitását ne veszítse el a minta. Muszáj volt ebben az irányba azért áthelyezni a fókuszt, mert hogy így lehetett megtartani a gazdasági szerepkörünket ebbe. Másképp tönkre mentünk volna valószínűleg, mert hogy az nagyon-nagyon lassú kézi hímzés, az végtelenül lassú folyamat. Nagyon becses folyamat egyébként, azt gondolom a mai napig, de gazdaságilag nem értelmezhető.
Meddig tartott ez az időszak, amikor még az idős asszonyok segítették a munkát?
Ez a 15 évemből az első, tehát ez a fele körülbelül így zajlott, és a második fele már egyértelműen a gépi hímzés felé fordul el. Ebbe az a nagyon különös, hogy amikor bejön hozzám megrendelni egy hölgy egy ruhát, érdekes módon a gépi hímzést választják legtöbben. Szóval annyira tökéletes, annyira szépen lehet színezni, annyira szépen dúsan lehet dolgozni vele, hogy nem tolják el maguktól. Nagyon kevés az a vevő, aki ragaszkodik ehhez.
Hogyan élte meg a váltást, amikor már rá kellett döbbenni, hogy ők nem fogják bírni, hogy valami más utat kell választani?
Hát eleinte kézzel-lábbal hadakoztam ellene, mert hogy azt gondoltam, hogy azon a magasabb tudatszinten lehet tartani így a hímzést, de be kellett látni, hogy érdemes a jövőért érdemes fordítani ezen, vagy fejleszteni ezen. Az az igazság, hogy ez elkerülhetetlen, tehát mikor az utolsó ember is meghal, aki érti ezt a tudományt, és nem mentettük át egyébként valamilyen szinten a mai kor elvárásának megfelelő az online térbe és a digitális világot, tehát hogyha ezt nem tesszük meg, akkor biztos az, hogy elveszítünk bizonyos dolgokat örökre.
Hogyan sikerült megtalálni ezeket a hölgyeket annak idején?
Hát annak idején nagyon sokan jelentkeztek is nálam, mert hogy jelentősen magasabb árakon hímeztettem én. Tehát, hogy ez kedvesebb volt. Nagyon-nagyon komoly kihasználtsága volt egyébként az asszonyoknak. Én azt láttam akkor, tehát, hogy igazán embertelen órabérekért hímeztettek. És én értettem azt, hogy ugye ez, miről beszéltem, tehát hogy borzasztóan majd fordítsunk egyébként ezen a vonalon, hogy egyre a pénz ne szövődjön bele a történetünkbe, de valahol mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehetett már akkor sem megoldani az életben maradást, csak hogyha valakit kihasznált valaki. És nálam azért magasabbak voltak az árak, magasabb volt ugye
a termékeknek.
A termékeknek, tehát nem bizományba értékesítettünk, és minden ilyen őrület nem vett minket körül. De lehetett látni, hogy ez is így fenntarthatatlan. És azt is tehát látszik is a mai nappal egyébként teljesen tiszta képet mutat, hogy nem is lehetett fenntartani ezt a fajta vonalat, amit akkor a kézi hímzést mutatott olyan árakon is, olyan teljesítménnyel.
Ön most visel egy stólát, egy ilyen nagyon szép, fényes anyagból készült, és rajta van egy viszonylag nagy minta. Mondjuk ennek az elkészítése, hogy mondjuk satper kb. Mondom 10-15 centis keresztmetszete talán ennek
mondjuk
a mintának.
Úgy, hogy akkor, ha úgy érthető, hogy mondjuk két tenyérnyi a minta.
Két tenyérnyi, így talán érthetőbb lesz a hallgatóságnak. Mondjuk egy ilyet kézzel kihímezni, az mennyi idő?
Hát azt szoktam mondani, hogy egy tenyérnyi mintát szerintem egy fél napot hímeznek az asszonyok, hogy az szép legyen. Most két tenyérnyi minta az egy nap, másfél napnak a munkája. Egy ilyen stólát legalább két-két és fél napot hímeznek ahhoz, hogy ez elkészüljen, ha kézzel készül. Ennek mondjuk, ha ugye most arra kíváncsi, hogy géppel mennyi
a elkészítési
idei. Igen. Hát körülbelül egy olyan óra, másfél óra alatt lejön a gépről.
Változást idézett elő önben az, hogy ha ránéz a termékre, hogy, vagy egyáltalán idézett elő bármit, hogy ezt még kézzel készítette valaki, ezt pedig már a gép csinálta.
Van azért egy varázsa a kézi hímzésnek, tehát hogy ott valahol az
esendőség, a hiba lehetőség.
Igen, igen, tehát hogy ez klasszikus példám, amikor még kézzel hímeztettem, és hogy volt három asszony, három különböző asszony meghímzett nekem három betétet blúzba, és jött a hölgy, és akkor kérdeztem, hogy nem most választhat, hogy melyikből varassam, vagy varjuk be a blúzt, és mondta, hogy kiválasztotta az egyik legkevésbé szépet, tehát ami nem volt tökéletes annyira, és én nem értettem, hogy ezt miért, és mondtam, hogy a másokat választja, hisz a sokkal szebb, és akkor megsimogatta a kicsit hibásabb hímzést, és annyit mondhat, hogy azért, mert ez olyan kedves. Uh-huh. És egyébként valóban az a hímzőasszonyom az egy nagyon-nagyon bűvályos és kedves hölgy volt.
Arra még nem tértünk ki, hogy a matyú világhoz mi volt az az út? Volt ott valamilyen rokoni szál, ami miatt ezt a mintázatot választotta, vagy mi a kapcsolódás?
Hát akkoriban kereskedelemmel foglalkoztam, és boltjaim voltak, és akkor volt egy üzletem Mezőkövesdön, és én oda beültem egy éven keresztül bolti eladónak, de azért, mert hogy akkor jött be az internet, és lehetett laptopon ilyen stickkel hallgatni, meg előadásokat, és az volt a lényeg, hogy nekem ez egy nagyon jó dolog volt, mert hogy én azt nagyon szerettem volna akkor a szerves magyar műveltségről tanulni, rengeteget tanultam, és amíg nem jött be vevő, addig előadásokat hallgattam, és jött a vevő, akkor lecsuktam a gépet, ha elment a vevő, akkor felnyitottam a gépet, és így tényleg erről szólt szinte hónapokon keresztül az életem, és és ott fűből, fából, kőből mindenhonnan kirezeg a hímzés, és aztán egy idő után persze ez is az én fejembe is berezgett gondolat, úgyhogy a lényeg az, hogy így indult az, hogy az első hímzést ott megkészítettem saját magamnak, és akkor ebből nőtte ki magát az örökség alkotó műhely gyakorlatilag. Hát nem volt egyszerű az a világ ott, és hogy azért kaptam ott hideget-meleget, mert hogy maga, ahogy felhelyeztem a mintakincset a ruhákra, az egy formabontó vonal volt, ahogy leszíneztem újra a mintákat, az egy egészen formabontó dolog volt, tehát hogy így nem mindenki értékelte.
Mitől volt formabontó, mi nem tetszett esetleg?
Hát én elhatárolódtam azoktól a klasszikus matyószínektől, mert ugye nekem azok túl lobogósak voltak, túl élénkek voltak, és hogy egy ilyen sokkal fáradtabb, sokkal finomabb árnyalatú szín kombinációkat kezdtem el használni, ami én azt gondoltam, hogy a régi valódi sejemszálnak a színei ezeket a színárnyalatokat adták vissza, és a műszál az pedig nem tudott olyan nagyon finom árnyalatú lenni, úgyhogy én visszanyúltam inkább ezekhez a régebbi, finomabb árnyalatokhoz, és hát időnként azért megkritizáltak miatta. Nem. Tehát néha azért azt kell, hogy mondjam, hogy volt olyan pillanat, amit csak sírással lehetett utána kibírni, szóval nehéz időszakok voltak, és hát volt olyan hónap, hogy azt kellett, hogy mondjam, hogy oké, akkor ez most ezt a hónapot nem éljük túl, akkor nem éljük túl az egészet, és valahogy az ég tudja, hogy miért a Jóisten áldása, vagy a teremtő akarata, vagy nem tudom, mi lehetett, de minden hónapban megérkezett valaki, vagy valami, vagy egy Duna TV interjú, vagy egy Nőklapja magazin újságcikk, vagy valamit kértek tőlem, ami megint túl tudott engem juttatni azon a kritikus időszakon, mert hogy akkor megint érkezett egy pár új vevő, ennek hozományaképpen, és túléltük a hónapot, és túléltük az augusztust, a mesterségek ünnepével, és túléltünk mindig egy-egy ilyen nehéz időszakot, és egyszer csak így nem kellett már túlélni a következő hónapot, mert működött minden, felállt az a rendszer, ami minket életben tartott. Igen, ez valahogy így volt.
És akkor mostanában az emberek mennyire hajlanak a vásárlás felé? Mennyire szeretik ezt? Mennyire becsülik meg a hímzett termékeket?
Én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát, hogy még mindig nem felfelé tartó ez a görbe. Tehát azért azt látni kell, hogy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha ez azért megkapta volna már most azt a maximumot, amit el lehetett ezzel érni. De még mindig azért nagyon stabil ez a vevőkör, aki körbevesz engem ezzel kapcsolatosan, igen.
Nagyon sokféle ruházati terméket lehet vásárolni önnél, és ha végignézzük a kínálatot, akkor ott lehet találni kesztyűt, ahogy említettem, itt van ön visel egy stólát, de hogy egészen meglepő rendelések is érkezhetnek, hiszen mondjuk egy mennyasszonyi ruha is elkészülhet, ha jól tudom.
Hát, sőt, szerintem az önök hallgatósága biztos, hogy nagyon sokra fogja értékelni, de másfél évvel ezelőtt a pápának a ortált réktőt is én készítettem. Ez a köztársasági elnöki hivatal bízott meg vele. A köztársasági elnök látogatása a pápához ezt az ajándékot tartalmazta a csomag, azt az oltárterítőt, amit mi készítettünk.
Ez milyen pluszt adott a munkában?
Már nagyon különös érzés volt, mert hogy úgy kellett a matyót átszerkesztenem, hogy abba a kereszt is minden gyönyörűen elkezdjen élni, és a körötte ott legyenek a matyóvirágok, és egy nagyon szép sejem, bézs színű sejem anyagra a vitt aranyjal hímeztünk, aranyszállal hímeztünk fel egy nagyon dús mintát. Úgyhogy én bennem így lelkileg így egészen mély benyomás volt, hogy ezt megtehetem, hogy ezt megcsinálom, és hogy így elképzelni azt a pillanatot, hogy ez kikerül egyszerre a Vatikánba egy oltára, az egy különös élmény volt, igen.
És hát abszolút egy visszacsatolás a tekintetben is, hogy az örökségalkotó műhely tulajdonképpen tényleg értékmentő munkát végez, és ezt értékelik is.
Hát ha Szent Atya értékeli, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt a műhely életének, igen.
Volt még ilyen fontos pillanat, amire vissza tud emlékezni?
Hát nagyon sokszor hívnak minket divat bemutatókra. Ezek egy formabontó összérzékszervi divat bemutatók, tehát nem csak a ruha jelenik meg, hanem emögött nagyon különleges videók futnak fent a kivetítőn, és illatok kerülnek a térbe, zene, tánc, egészen, tehát tényleg az összérzékszerviség, ezt komolyan lehet venni. Nagyon fontos az a mondani valója, hogy honnan érkezik ez a folyamat, tehát maga a kivetkezés, ugye az a történetünkben, a történelmünkben az a elnyúlt társadalmi folyamat, amikor az asszonyok elhagyják a viseletet, és átöltöznek a mai kor elvárásainak megfelelő ruhába, és ezen keresztül ugye meg kell mutatnunk azt, hogy nem tisztünk azt eldönteni, hogy a kivetkezés az vétkezés volt-e, mert hát mi nők gyakorlatilag ezeken keresztül lettünk olyanok, akik vagyunk most így felvállalva a mostani gondolkodásunkat és a társadalomban való részvételünket. Egészen addig, hogy átöltözünk, és ezt tesszük méltó módon, tehát megjelenítjük magunkon a saját örökségünket gyakorlatilag, egészen addig, hogy hogyan tudunk ezzel a gondolatisággal a hazaszeretetbe úgy beleépülni, vagy belehelyezkedni, hogy ez nem csak saját magunk számára legyen kiáramlás, hanem más nemzetek számára is elfogadható legyen. Tehát, hogy egyfajta ilyen kultúrdiplomácia vonalon, tehát nagyon sokszor hívnak kultúrdiplomáciai vonalon ilyen bemutatókra, mert hogy így össze tudjuk kötni a mi saját nemzeti kiáramlásunkat a más nemzeteknek a saját érzelmeivel.
Akkor külföldi megrendelések is vannak?
Hát vannak persze. Igen.
Gyakoriak vagy egyébként elenyésző mennyiségű?
Hát előfordul, de nem annyira.
Akkor jelentős. Inkább itthon érdeklődnek ez iránt. A termék iránt. Nagyon magas minőségű az anyag, amivel dolgoznak, és mindig figyel arra, hogy a lehető legjobb minőségű anyagra hímezzék rá ezeket a mintákat. Miért fontos önnek, hogy ez ilyen jó minőségben készüljön el?
Hát igazából egy nagy hímzést, nagyon nagy munkaórákkal rá lehet tenni egy poliészterre is, egy ilyen PET palackból összerakott műszálas anyagra, de minek? Nincs értelme. Tehát, hogy akkor már tegyünk alá egy gyönyörű, szép, lágyesésű sejmet, vagy tegyünk alá egy tiszta, természetes pamutvásznat, vagy egy szép gyapjú szövetet, és azt gondolom, hogy a vágy szem ezt észreveszi rögtön, hogy mit visel a másik.
Ki tervezi ezeket?
Hát én tervezek mindent, tehát hogy ez a saját munkám.
És mennyi időt ölel föl ez a munka, ez a tevékenység?
Hát változó, mert hogy pár évvel ezelőtt a napi 8 órámat felölelte, most már nem. Tehát most azért a munkám jelentős része az mentálhigiénés jellegű. A napi szinten most már azért 2-3 órát dolgozok ezzel. Viszont mivel egy jól működő folyamat van mögöttem, ezért talán elég is ennyi ahhoz, hogy ez szépen meg tudjon maradni.
Tehát marad az örökségalkotó műhely, és akkor mellette mi történik? Mit tudod kezdeni ezzel a felszabadult szabadidővel?
Persze ezek mindig saját életet, saját sorsot érintő folyamatok. Én alapvetően belekeverődtem egy nagyon nehéz párkapcsolatba, ami nagyon-nagyon megette a lelkemet egy pár évvel ezelőtt, ez egyébként nagyjából egy 10 évvel ezelőtt történt, és abból úgy tudtam kijönni, hogy meg kellett, hogy nézzem, hogy ki vagyok én ebben. Tehát egy olyan önismereti útra kellett, hogy rátérjek, ami gyakorlatilag az én életemet transformatívan megváltoztatta, mert hogy megtaláltam saját magamban azokat a személyiségemben azokat a nehézségeket, amik oda vezethettek, hogy megengedtem egy másik embernek a nagyon nehéz természetét, személyiségét, hogy beavatkozzon az enyémbe. És ez egy komoly önismereti munka volt gyakorlatilag, aminek az lett a vége, hogy én napi szinten nagyon sokat elkezdtem ezzel foglalkozni és tanulni. Végül megcsináltam egy MSC mesterdiplomát mentálhigiénéből, ami egy pszichológiai jellegű egyetemi diploma, és én ezzel dolgozok most. Nagyon sokan járnak egyébként hozzá mentálhigiéni és terápiás tevékenységet folytatok, és beszélgetéseket gyakorlatilag, amivel az a cél, hogy az emberek azért jobb állapotban menjenek ki tőlem, mint ahogy bejöttek, nyugodtabban, békésebben, kiegyensúlyozottabban tudják az életüket, az életük folyamát navigálni. És ez a mentális jólét, ez ami gyakorlatilag, aminek a fontosságát én napi szinten azért kihangsúlyozom. Egyébként az, ami nagyon furcsa és egy nagyon érdekes történet, az, hogyan függ össze például ez a Matyóval. Egészen különös lesz szerintem az összefüggés, ami az én életemben megtörtént. A Matyó hímzés az egy nagyon-nagyon szép díszes minta, gyönyörűen motivumkincs, szakrális, tényleg évszázadok óta egy szépen kitalált rajzolat, ami az embereknek megmutatja a lelkét, ki van színezve gyönyörűen mindig az adott kor társadalmi ízlésének megfelelően, de mégis egyébként ott valami nagyon nagy keserv van mögötte, amikor mögé nézünk, hogy szép színes az a virág, de végül valami van ott mögötte, ami olyan poros, olyan keserves. Valahogy nem tudom ezt, hogy átadni önnek, de valami olyas, mint amikor ebben a nagy, száraz, a szájos melegbe kimennek a matyósumások a földre, és kapálnak, és porzik fel a föld, és így beleragad a bőrükbe, az orrukba, mindenükbe. És valahogy ott van ez a keserv mögötte, amivel aztán hazamennek, és túl kell, hogy éljenek. És hát úgy élnek túl, hogy valami szépet csinálnak, vagy valahogy átkeretezik ezt az egészet, és ez az átkeretezés az, ami megjelenik ebben a gyönyörű díszes kötényben. És hogy miért érdekes ez, mert hogy nem csak hogy kapcsolódik az én életemhez ez a keserv most. Hát úgy, hogy a klienseimnek majdnem az 50%-a, több mint a fele az Mezőköves, Tart, Szent István, erről a vidékről érkezik. Valahogy ott lett hírem, onnan jönnek egymás után, adnak kézről kézre. És ahogy jönnek ezek a fiatal hölgyek, urak, egészen fiatalok, még akár 30 évesek is, vagy akár lehet persze idősebbek is vannak közöttük, dolgozzuk fel az ő sorsukat. Ezzel együtt a édesanyjuk, édesapjuk sorsát, a nagymamájuk, nagypapájuk, dédapjuk, apjuk, nagyapjuk sorsát, és hogy ebbe a transzgenerációs sodratban ott van ez a keserv egyébként, ez a nehéz élet, ami vagy így, vagy úgy, de megjelenik a mostani generáción az életében, és hogy valahogy ezt a sorsot, ezt vissza kell adni, le kell tenni méltón. Megköszönve az életet, hogy kapta attól a anyától, apától, nagyanyától, nagyapától, de hogy a sorsát, azt a nehézséget, azt már nem akarja továbbvinni, ezzel együtt azt a gyermekkort érintő elhanyagoltságot, vagy bármit, amit ez okozott, a túlélés. Szóval, hogy valahogy így kapcsolódik aztán hozzám vissza az a Matyó néplélek minden szépségével, meg minden keservével együtt.
A régiek vajon nem foglalkoztak eleget azzal, hogy jól vagyok-e? Ma pedig mi már mondjuk sokkal többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan vagyok.
Hát szoktunk ilyen nagyon idealista módon gondolni a múltra, de én azt gondolom, hogy az a kor, amit most érünk, abban nekünk nagyon elégedettnek kell lennünk, sokkal, sokkal elégedettebbnek, mint hinnénk, mert hogy elképesztő béke van ebben az országban, tehát hogy ki tud menni az ember éjszaka az utcára, és nem kell félni, és van meleg, és van étel az asztalon, és sőt, ami a legkülönlegesebb egyébként, hogy olyannyira van sok minden lehetőség, hogy még az önfejlesztéssel is tudunk foglalkozni. Most a régi világban ennyire koncentráltan, ennyire fókuszáltan nem tudtak az önfejlesztéssel foglalkozni az emberek, a túléléssel, igen, a megküzdésekkel, hogy hogyan éljék túl azt az adott keserves pillanatot, támogatták egymást, magukat az saját eszközeikkel. De azt gondolom, hogy ennyire tudatosan erre ránézni ez a kor, amiben most vagyunk, ez alkalmas erre legelőször a hosszú-hosszú évszázadok a hátunk mögött évszázadok óta most tudunk erre először ránézni ennyire fokuszáltan.
Igen, hát nem volt idejük arra gondolni, hogy hát én hogy is vagyok lelkileg, mentálisan, ezt a transzgenerációs csomagot hozzuk akkor magunkkal, amit ők nem tudtak feldolgozni.
Hát igen, ez az érinti az életünket, minták ezrei ott vannak bennük, hát mivel találkoztunk volna gyerekként, hát azokkal a mintákkal csak az a megoldás van a fejünkben, és erre kell rányílnunk, hogy nem csak azok a megoldások vannak, tehát sokkal szebb, tisztább és finomabb megoldások is vannak, hogy bizonyos élethelyzeteket, konfliktusokat megoldjunk. Mint a régiségben nem volt Google a barátunk, és nem tudtunk ennyit olvasni és tanulni ebbe a témában. Tényleg nagyon sok ösztönös jó megoldást tudtak hozni a régiek, de tudatos, tudományos megoldásokat azért ebben a korban tudunk csak magunkhoz venni.
Most már kicsit előrébb tartunk akkor abban a folyamatban, hogy ne legyen ez egy ilyen stigma, hogy én mondjuk pszichológushoz járok, hogy mentálhigiénész szakember segítségét kértem, tudatosabbakká váltunk?
Egyértelműen, tehát hogy már réges-régen nem billog az, hogy valaki elmegy egy mentálhigiénész szakemberhez, de azt gondolom, hogy egy Pál Feri atyát lehet nyugodtan hallgatni egyébként, mert hogy egészen, tehát hogy is mentálhigiénész szakember egyébként, és nagyon sokat tanulok tőle sima terápiába, egyebekbe az anyagaiból, tehát hogy sem a vallásos gondolkodásban nem lehet ez probléma, sem pedig az egyéb gondolkodásban nem lehet az gond, hogy valaki segítséget kér, hogyha valamiben elakadt, és ha tudja azt, hogy a másik esetleg tud egy jobb utat, vagy segít egy jó gondolatban, vagy legalább annyi, hogyha átbeszélik, és ő maga talál egy jobb utat, ami agressziómentes, és mindenféle toxicitástól mentes, vagy olyan fajta gondolattól, amivel kárt okozna a másiknak, az szerintem egy tökéletes út a sikerhez. Én mindig azt szoktam mondani, hogy el kell, hogy jussunk addig, hogy ne ártsunk, tehát, hogy úgy éljünk, hogy nem ártunk.
Hogyha úgy átlagolva nézzük, mik azok a problémák, amik érintik az embereket, amivel felkeresik?
Hát pánik például, a szorongásból fakadó pánik, pánikos pániknak a megjelenési formái, aztán nagyon sok párkapcsolati probléma, és ott nagyon-nagyon sokat lehet segíteni, hogy szépen oldódjon a két ember között a konfliktus, a gyermekkori elakadások, a anyai-apai viszonyoknak a megdolgozása, oly módon, hogy ne távolítsunk, ne izoláljunk egy szülőtől el senkit, hanem a megértés és a szép megoldások egészen különös jó történetekbe tudnak egyébként kifutni. De hogyha az ember megdolgozza a saját belső problémáját, a saját gyerekének ad egyébként egy hatalmas kegyelmet ezzel, mert hogy ott már nem jelenik meg ez a probléma.
Most itt a beszélgetés végére hagyj kanyarodjak vissza egy kicsit az örökségalkotó műhelyre. Milyen jövőt szeretne, miért képzel el ennek a műhelynek?
Az én nagyon kreatív vagyok. Tehát, hogy alapvetően az én gondolkodásom az egy nagyon kreatív gondolkodás. Úgyhogy én nagyon biztos vagyok benne, hogy én ezt a fajta örömöt nem fogom megfosztani magamtól, és hogy ez most lehet, hogy kicsit önző gondolatnak tűnik, de minden valahogy innen indul ki. Tehát, hogy én ezt az örömöt, ezt biztos, hogy megtartom magamnak, hogy én színezhessek, mint egy kisgyerek, amikor hímzéseket színezek, hogy ruhák, anyagokat foghassak, vághassak, szabhassak, mint amikor egy kislány ruhát var a babájának. Tehát egészen nagy öröm és nagy eufória tud lenni egyébként az emberben, mikor ezt csinálja. Úgyhogy az örökségalkotó műhely, azt gondolom, hogy nagyon sokáig élni fog még, amíg ez a kreativitás él bennem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok mind az egyik munkához, mind a másikhoz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek kívánok minden jót. Köszönöm.
Elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Katrics Krisztina, az örökségalkotó műhely tulajdonosa volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.